egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Egymásra Hangolva magazint hallgatják jelen pillanatban, és nagyon kedves beszélgető partnerem egy régi munkatársam, de akár barátomnak is nevezhetem. Mosolyog, tehát valószínűleg egyetért vele. Varga György, aki több tekintetben is kollégám, a lelkipásztori munkaterületén is munkatársak vagyunk, illetve családok, illetve házaspárok felé végzett munkavégzésünk tekintetében is. Örülök annak, Gyuri, hogy itt vagy Kiskunhalason, bejártad ezt a szép birodalmat, és most itt a rádióban is tudunk egymással néhány szót váltani. Mutatkozz be, kérlek.
Én is köszöntöm a hallgatókat, ahogy a nevem elhangzott, és a foglalkozásom lényege is, Varga György vagyok, lelkipásztor. Talán azzal kezdeném, hogy soha nem készültem lelkésznek, de az lettem. Eredeti végzettségem programozó matematikus, és onnan ívelt át a pályám erre teljesen más területre.
Pedig ezek rokon szakmák.
Hát, bizony, mondhatnánk. Rengeteget lehet tanulni egyébként a programozásból, amit hasznosan lehet az életben is felhasználni. A Magyarország Baptista Egyház családi szolgálatában, ahogy említetted, valóban munkatársak vagyunk, de hogyha önmagamról igazán személyesen mondok valamit, akkor nem úgy szoktam mondani, hogy ez a foglalkozásom, vagy ezek a felelősségeim, hanem sokkal inkább szeretek úgy gondolni magamra, mint aki elsősorban férfi, ebből következően aztán férj és apa. Az életemnek talán ezek a legfontosabb szerepei, és ezekben szeretném magamat is jól gyakorolni, meg másoknak is segítségére lenni. Még talán annyit, hogy házas vagyok, 28 éve vagyunk házasok feleségemmel, Anikóval, én a Szigetközből származom, egy kis faluból, ő pedig Debrecenből, a nagyvárosból, tehát két teljesen különböző háttérből jöttünk, Budapesten találkoztunk az egyetemen, egymással is, a hitünkkel is, aminek a későbbiekben óriási jelentősége lett, és Érden élünk egyébként a családommal együtt. 4 gyermekünk van, 22, 20 és 18 évesek a fiaink, és van egy kis ráadás, egy 11 éves kislány is.
Fiad azt mondta, hogy világvége kisfaluból származol.
Igen, mert bátor, hogy ilyeneket mond a falumról.
Jó lett valószínűleg nevelve, hogy megmeri mondani ezt a véleményét.
Így van, így van. Ő is szereti ezt a helyet, azért ezt hozzátesszük.
Említetted, hogy Anikóval Debrecenben ismerkedtetek meg az egyetemen. Hogy alakult a ti kapcsolatotok?
Hát nagyon érdekes kapcsolat a mi kapcsolatunk. Ahogy említettem, én egy kis faluból jöttem, nem csak egy kis faluból, hanem a családom is bizonyos szempontból sajátos. Édesapám kétszer elvált, mielőtt édesanyámmal találkozott, ők 1960-ban házasodtak össze, és 1960-ban kis faluban elvált emberként élni, ez nem volt egy magától értetődő dolog. Ennek megfelelően ő gyakorlatilag kirekesztettje volt ennek a közösségnek, és ezt a stigmát, ezt a megítélést, ezt ő magán hordozta egész életében, sokkal keményebben kellett dolgozni ahhoz, hogy elismerjék akár a fizetésben, akár bármi ilyen más értelemben, és mi gyerekek is tudtuk ezt, és hordoztuk magunkon, tehát a mi önbizalmunk vagy nyitottságunk, ez semmiképpen nem volt olyan, mint ami ennek a mostani fejemmel kívánatosnak tartanám. Ezzel együtt nagyon nagy tisztelettel gondolok a szüleimre, akik sajnos már nem élnek, úgy édesapámra, mint édesanyámra, akik hűségesen kitartottak egymás mellett, mert nagyon sok áldozat árán teremtették meg az anyagi lehetőségeit és az erkölcsi lehetőségeit is annak, hogy nővéremmel együtt ketten vagyunk testvérek, aztán tovább tanulhassunk. Én így kerültem el egyetemre, és az egyetemen ezzel a sajátos életfelfogással és ezzel a sajátos stigmával indultam bele, nem csak a tanulmányokba, hanem a párkapcsolatokba is, és találkoztam Anikóval egy decemberi unalmas péntek délutáni orosz órán, ami egy másik történet, ebben most nem mennék bele. A lényeg az, hogy egymásra találtunk, ő jött a nagyvárosból, jött egy másik nem jól működő családból,
hozta
magával a maga stigmáját és a maga nyomorúságait, és így találtunk mi egymásra, és ez a két félig sikerült gyermek 3 hónapig tudott egymás mellett lenni, miután a szerelemnek az összes élményét felégettük, ami belefért ebbe a 3 hónapba. Én egy alkalommal egy délután azt mondtam neki, hogy bocsáss meg, de kevés vagy, nem az vagy, akire gondol. Voltam. Hogy ezzel én hogy törtem össze a szívét, erre abszolút nem volt érzékem akkor, és hogy miért mondtam ezt, azt sem értettem az akkori fejemmel. A lényeg az, hogy utána ugyan egyetemen társak maradtunk, de én egy másik párkapcsolatba keveredtem, ő pedig elindult egy olyan úton, amelyik oda vezetett végül is, hogy megtalálta Istent, és mindazt, amit az Isten jelenthet egy embernek, és vette magának a bátorságot, hogy meghívott engem is ebbe az élménybe, és egy pár hónappal később én is az életemet erre a hit alapra helyeztem, és hogy ez milyen belső változásokat hozott, nem külsőségekben való változást, hanem belső lelki változást, jellemformálódást hozott mind a kettőnknek az életébe. Ez leginkább abban mérhető, hogy ez a két egymást nem bíró, egymást összetörő, felélő ember pár hónappal később újra kezdte ezt a kapcsolatot, majd aztán összeházasodtunk, és ezen a közös erkölcsi alapon, érték alapon, hit alapon, most már 28 éve élünk boldog házasságba, azzal a hittel, hogy a legjobb éveink még hátra vannak.
Sikerült a stigmáktól megszabadulni minden tekintetben?
Igen, bár még tudatosan mai napig dolgozni kell ezen, és azt hiszem, hogy ez az egyik szépsége az életnek, és ezen belül a hitéletnek is, hogy az ember egy folyamatos formálódásban, fejlődésben, kibontakozásban van, amiben a régiek elmúlnak, és íme újjá lehet minden.
Úgy gondolom, hogy ennek a blokknak a lezárásaként ez nagyszerű mondat volt. Kedves hallgatóim, néhány percig zenét hallgatunk, és utána mindenképpen várok vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm ismét a Egymásra hangolva magazin hallgatóit. Még mindig Varga Györggyel beszélgetünk. Gyurit én úgy ismertem meg, hogy kifogyhatatlan a mondani valóból, de most azért megnehezítem a helyzetét, mert olyan dolgokról kérdezem, amelyek mindegyikünket érintenek férfiként, de rajtunk keresztül az egész családunkat, meg az egész társadalmunkat. Milyen az igazi férfi? Vagy milyennek kellene lenni az igazi férfinak?
Óriási jó kérdés. Annak idején a programozás tanárunk mondta minden kérdésre, mélyen elgondolkodva, hogy az attól függ.
Amitől lóg.
Az attól függ. Na hát azért itt egy kicsivel konkrétabb kérdést tudunk adni magunkkal. Talán hadd kössem a választ az előző rövid bemutatkozáshoz olyan értelemben, hogy említettem, hogy amit hoztam magammal otthonról, az nem igazából volt elégséges arra, hogy biztos alapon elindulhassak. Ezért muszáj volt önmagamnak megválaszolni ezt a kérdést. És talán az a legfontosabb, hogy önmagunknak hogyan tudjuk ezt megválaszolni, hisz élni azt fogjuk. Nem azokat az ideákat, amiket hallunk, nem azokat a szerepeket, amiket látunk különböző médiákban, hanem azt fogjuk megélni, amit mi magunk tartunk a férfiúságról. Kedvenc szórakozásom egyébként figyelni embereket, na nem kukkolni, hanem nézni őket különböző élethelyzetekben, és a viselkedésük alapján elgondolkodni arról, hogy mit tartanak ők magukról. Tehát az, hogy én mit tartok a férfiúságról, az elsősorban abban mutatkozik meg, hogy én magam mit élek meg. És éppen ezért vált fontossá számomra ez a kérdés, mert szerettem volna úgy férfi lenni, hogy ennek a feleségem örülni tudjon, szerettem volna úgy férfi lenni, hogy a gyermekeim példának tekinthessenek, és ők is azzá akarjanak válni, szerettem volna úgy férfi lenni, hogy én kihúzhassam magam önmagam előtt, és bátran nézzek a tükörbe. Utána kellett menni ennek a kérdésnek. Nem kínált meg senki a válaszokkal, magamnak kellett ezt kikutatni, és találtam olyan forrást, ami időtálló, értékálló, talán nem meglepő, hogyha ezt a Bibliában találtam meg, ami nagyon világos képet ad nekünk arról, hogy egy férfi önmagáról hogyan gondolkodjon, és miben élje meg a férfiúságát. Három olyan hangsúlyt találtam, ami eligazít engem abban, hogy én magam hogyan gondolkodjak, illetve mást hogyan bátorítsak. Ezek közül az egyik, ami felemelő, hogy a férfi az egy hódító. A hódítás most nem azt jelenti, hogy hölgy szíveket hódít meg, hanem azt jelenti, hogy az ismeretlent, mint kihívást tekinti, hogy a felfedezetlent, mint lehetőséget tekinti, hogy érti azt, hogy az élet több annál, mint amiben ő most benne van, amit ő most megél, és van egy belső, sajátos hajtóereje, vágya arra, hogy többet ismerjen meg, hogy többet hódítson meg, hogy többet fedezzen fel, és aztán miután ezeket meghódította, jó gazdája is legyen annak. Tehát ne ott hagyja a parlagon, hanem jó gazdája legyen, és beépítse az ő hódítását, az ő gondolkodásába és életgyakorlatába.
Óriás... Mondhatjuk úgy, hogy nem hagy maga után senki földjét.
Mondhatjuk így, és ez azért fontos, mert ez lesz az, ami a férfit elindítja előre. Ettől nem lesz passzív egy férfi. Ettől nem melégszik meg azzal, hogy ő neki megmondják, hogy mit kell csinálni, hanem lesz egy belső hajtóereje, és ez az, ami egy férfinak tartást ad, ami egy férfinak jelentőségteljességet ad, ami küldetést ad az életébe, és ha egy férfinak van küldetése, és lesz ereje, hogy ennek a küldetésnek éljen, nagyszerű dolgokat fog alkotni.
Ha megvan a megfelelő hátország.
Ha megvan a megfelelő hátország, és ezért lesz fontos az, hogy a másik jellemvonása, az, az, hogy ő a kapcsolatoknak az embere. Egy férfi nem akkor hozza a legjobb formáját, hogyha magányos harcos. Egy férfi akkor hozza a legjobb formáját, hogyha kapcsolatokban él, és az a kapcsolatrendszer, ami egyrésztről egy Istenhez kötődő kapcsolat, másrésztről férfi társakhoz kötődő kapcsolat, és kiemelten a házastársához kötődő kapcsolat, ez a kapcsolatrendszer adja meg neki azt a belső energiát, azt a kapcsolati motivációt, bíztatást, bátorítást, amiben szabad lesz elindulni az ismeretlenben, mert tudja, hogy akármi történik vele, itt van ez a bizonyos hátország, amire utaltál, ahol ő tisztelve van, ahol ő értékelve van, ahol nagyra becsülve van, ahol bíznak benne, ahol hisznek benne, ahol osztoznak a sikereiben és örömeiben, és bátorítást adnak, hogyha kudarcokat szenved el.
Volt egy fél mondatod, és ezzel nem akarlak kizakkenteni a három férfi hangsúly értelmezéséből. Említetted a férfiakkal való kapcsolatot.
Így van.
Ennek hol van jelentősége? Barátságnak, közös időtöltésnek?
Ez a bajtársiasság. Ez
nagyon
a bajtársiasság. Direkt használtam ezt a szót, mert ez a hódítóval szorosan összefügg, és majd fogok mondani még egy szerep hangsúlyt, amelyik még inkább fogja ezt erősíteni. De ez a bajtársiasság, ez nekünk azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hogy egymás erejét is igénybe vehetjük, hogy szolgálhatunk, és mások szolgálhatnak nekünk. Hogyha én előre nézek, akkor tudhatom, hogy mellettem is vannak.
Egy jó értelembe vett cinkosság is.
Így van, van kivel összekacsintani, van kivel összemosolyogni, van kivel összepacsizni. És ez azért is kell, mert a harmadik szerep ez a harcos, hogy a férfi harcos, és ez a harcos az azt jelenti, hogy harcol a jóért, és harcol a rossz ellen. Ez elsősorban erkölcsi harcosságot jelent, és amikor ez a három egy férfiban ott van, ennek a megértése, és megtanulja ennek az életgyakorlatát, na az az igazi férfi.
Na, hogy akkor milyen az igazi férfi? Belekezdtünk itt a harcos szerepkörbe, majd következő blogban erről kérlek, hogy bővebben is beszélj. Most pedig ismét valami remek zenét fogunk hallgatni, és utána ismét találkozunk.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva. Szeretettel köszöntjük ismét a kedves hallgatókat. Az Egymásra hangolva magazinban Varga György, lelkipásztor, család és házasság gondozóval beszélgetünk. Az elmúlt percekben nagyon katonás hangvételt ütöttél meg. Volt itt szó hódítóról, harcosról, a kapcsolatok emberéről, bajtársiasságról. Én megmondtam, hogy hátország, meg senki földje. Már csak az egyenruha hiányzik rólunk, vagy annyira azért nem. Ez a harcos gondolat, ez engem nagyon izgat.
Inkább hadd utaljak is erre, hogy inkább férfias hangot ütöttünk meg, ha már férfiakról beszélünk. A harcosság igazából, ahogy említettem, azt jelenti, hogy a férfi az, aki küzd, harcol a jóért, és harcol a rossz ellen. Két vonatkozását hadd emeljem ki ennek. Az egyik az, hogy ahhoz, hogy egy férfi meg tudja ezt csinálni, kell, hogy bírjon olyan erkölcsi értékrenddel, aminek a fényében meg tudja ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Egy férfihoz hozzá kell, hogy tartozzon ez. Kell, hogy legyen bennünk kép, és ahhoz, hogy ez kialakulhasson, kell, hogy legyen hitünk, kell, hogy legyenek értékeink, amik meghatároznak bennünket, és kell, hogy legyen bennünk hajlandóság, hogy alávetjük magunkat ezeknek az értékeknek. Hogy nem a pillanatnyi hangulatunk határozza meg, hogy mi az, amit csinálunk, nem a személyes érdekeink határozzák meg, hogy mi az, amit csinálunk, hanem az értékeink. Ha már katonás hangvétel, nagyon szeretem a lovag szót, a lovag képet egy férfira vonatkoztatva.
Ez még hiányzott,
ezért mondtam. Mert benne együtt van ez az erkölcsi tartás, és benne van az erő, ami kell ahhoz, hogy e szerint vezesse is az életét. Azért is fontos ez a harcos kép, mert ez a bizonyos jóért való és a rossz ellen való küzdelem leginkább a kapcsolatainkban kell, hogy megjelenjen. Ugyanis a férfi a kapcsolatokban a felelősséghordozó. Mindaddig, amíg egy férfi ezt nem látja, addig sodródik a kapcsolataiban, és ilyen-olyan mértékben fog fájdalmat produkálni, fog összetörni szíveket, vagy fog éppenséggel figyelmen kívül hagyni szükségleteket. Én a magam történetében utaltam is erre, hogy hogyan végeztem én ezt el a későbbi feleségemnek az életében. Nem vagyok büszke rá, meg kell, hogy mondjam, nem vagyok büszke rá, de a kapcsolatokban éljük meg ezt a jót és a rosszat, hordozzuk a felelősséget, a jóért való küzdelmet és a rossz ellen való küzdelmet. Ha egy férfi a helyén van, akkor a házasságát ő vezeti. És úgy vezeti, hogy a feleségét szereti. És amikor egy férfi vezet és szeret, akkor a feleség készségesen követ. Ugyancsak igaz az, hogy egy férfi ezt a felelősséghordozást át kell, hogy megélje a gyermekeivel szemben is. A gyermekekről nem csak úgy gondoskodik egy férfi, hogy kenyeret tesz az asztalra, és ruhát a testére, és fedelet a feje fölé, hanem ő az, aki hordozza a felelősséget a gyermekeknek a jólétéért kapcsolatilag, érzelmileg, aki segít abban, hogy ezek a gyerekek jó erkölcsi alapot nőjenek fel. Állandóan figyeljük azt, hogy mi van a helyén, hogy azt megerősítsük, és mi nincs a helyén, hogy azt korrigáljuk. Ez a férfi harcos, felelősséghordozó.
A felelősség óriási, ezt érzem a szavaidból. Hogy lehet az ember ebben napra kész? És hol van az erőforrás?
Hát ez a talán a legfontosabb kérdés, amit most feltettél, hogy ahhoz, hogy én felelősséghordozó legyek, ehhez nekem elszámoltathatónak is kell lennem. Tehát miközben mások felett felelősséget gyakorolok, a közben fölöttem van egy tekintély, aki engem elszámoltat. Ez a tekintély az én életemben maga az Isten. A napra készségem abból fakad, hogy ezzel az Istennel nekem napra kész kapcsolatom van. Nem csak tudok róla, nem csak tudom, hogy mit képvisel, hanem igyekszem az életemet ehhez igazítani. És ebben az elszámoltatható viszonyban, elszámoló viszonyban válok alkalmassá a felelősséghordozásra. Tehát ez egy nagyon sajátos kettősség, hogy miközben mások függenek rajtam, a közben én is függök valakin, és így tudok egyensúlyban maradni, és nem leszek sem diktátor, hogy leuraljak másokat, sem pedig passzív, hogy ne vállaljam a felelősséget értük.
Arról mondj egy pár gondolatot, hogy szemedben milyen az ideális nő. Ismerem a feleséged, tudom, hogy mit tartasz róla, már nem az egyetemi időszakra utalok itt vissza, hanem a későbbi ismerettségünk alapján.
Igen, hát az ideális. Ugye mindenkinek megvan a maga elképzelése, hogy ez az ideális mit jelent külsőségekben, mit jelent a karakterben, mit jelent a jellemvonásokban, konyha művészet terén és egyéb más szempontok szerint. Amit megértettem, és ezt igyekszem gyakorolni a házasságomban, az az, hogy azért ideális a feleségem számomra, mert ő az én hozzám illő segítőtárs. Tehát pont olyan, akire nekem szükségem van ahhoz, hogy az én erősségeim gyümölcsöt teremjenek, a gyengeségeim pedig ne korlátozzanak. És a segítőtársaság pedig azt jelenti, hogy osztozik abban a küldetésben, abban a hódításban, amelyekben én élem az életemet, és nem elvesz belőlem, hanem hozzám tesz, megerősít. Ezért ideális ő, mert pontosan ezt éli meg, és hálás vagyok, hogy megtanulhattam így gondolni rá, és engedhetem, hogy ezt a szerepet megélje az életemben.
Remélem, Anikó hallgatja majd ezt a műsort, legalábbis a hangtárból az interneten keresztül, mert ez biztos jól esne, de szerintem jó néhányszor elmondtad ezt így már van. Neki.
Hazamegyek, megteszem ma is.
Néhány percre ismét hallgassanak zenét, és utána várom vissza a műsor befejezéséhez mindegyik őjüket.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat, az Egymásra hangolva magazinban Varga Györggyel beszélgetünk. Eszembe jutott egy régebbi beszélgetésünk, vagy talán előadásodban említetted ezt a gondolatot, hogy van egy listád, amelyre azokat a férfi társainkat gyűjtöd, idézőjelben, akik semmilyen módon nem felelnek meg azoknak a kritériumoknak, amelyek az elmúlt percekben elhangoztak. És hát ezzel kapcsolatban van neked egy ígéreted, vagy ítéleted is, hogy mi történjen velük. Ezt igen. Talán most ne tegyük publikussá, hogy ne rémítsünk meg senkit. Viszont van három fiad, meg egy gyönyörű kislányod. Őt most emberi számítás szerint kifelejtjük a sorból, viszont a három nagy fiú az előkelő helyet foglal el a témában, hiszen te sem szeretnéd, meg senki nem szeretné, hogy ők fölkerüljenek erre a negatív listára.
Így van. Hát talán egy pár szót erről a listáról. Én magam, ahogy említettem, nem úgy indultam neki az életnek, hogy egy kifort és érett férfi lettem volna. Jó pár évbe, évtizedbe került, mire eljuthattam odáig, amiről most beszélek. Hálás vagyok azért, hogy ehhez kaptam egy olyan társat a feleségembe, aki végignézte, adott esetben végig szenvedte, de soha nem mondott le rólam, amíg én bukdácsoltam ebben a férfivá válásba, felnőttként, férként és apaként. Most se gondolom azt, hogy megérkeztem volna, annyit mondhatok őszintén, hogy mindent megteszek azért, hogy az, amiről beszéltem, az én életemben is valóság legyen, kerül, amibe kerül. Amikor erről a listáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy nagyon sok férfi van, aki feladta, hogy férfi legyen. Aki feladta azt, hogy felelősséggel élje a kapcsolatait, aki feladta azt, hogy hódító legyen, aki feladta azt, hogy harcos legyen, és sodródik, és nem veszi észre, vagy ha észreveszi, nem törődik azzal, hogy ezzel mit okoz másokban. Ez zavar, ez bánt, bánt miattuk is, mert nem azt élik, akik lehetnének, bánt a kapcsolataik miatt, a családjaik miatt is, különösen amikor a gyermekeikre gondolok ezeknek a férfiaknak, és bánt a nemzetünket meg az országunkat illetően is, hisz erős nemzet erős férfiakra fog épülni majd, és én nagyon szeretném, hogyha az országunk, a nemzetünk erős lenne. Visszatérve a fiúkra, ebben a felelősségem annyi, hogy a következő generációt már így neveljen fel. Független attól, hogy én hol nőttem fel, független attól, hogy én hogyan nőttem fel. 11-12 évesek voltak a fiaim, talán a legidősebb volt ennyi, amikor ráeszméltem erre, hogy ezek a fiúk azzá válnak, akinek nevelem őket. Ott talált meg igazából az apaságnak a felelőssége, és kezdtem el gondolkodni azon, hogy mit adhatok nekik útravalóul. Mi az én álmom, amit aztán a szívükbe plántálhatok? Mit jelent férfinak lenni, amire ők is azt mondják, hogy akarják? És az előzőeknek a fényében igyekeztem ezt az ő gyermeknyelvükre lefordítani. Amikor betöltötték a 13. évüket, elvittem őket egy 3-4 napos ilyen apa-fia elvonulásra, és szövetséget kötöttünk egymással. És ennek a szövetségnek az volt a tartalma, hogy én mindent meg fogok tenni a kamaszkornak az évei alatt, hogy belőlük erőteljes felnőtt, egészséges felnőtt, felelősséghordozó férfi legyen, és ezt a bizonyos lovagképet használtuk, hogy én lovaggá fogom nevelni őket. A szövetségnek az őket érintő oldala pedig az volt, hogy bíznak bennem, hogy ez fog történni.
Jól értettem az előbb a gondolatodat, hogy bizonyos időszakban, vagy bizonyos ideig az apáknak kell megálmodni a fiaik jövőjét?
Az apáknak kell megtanítani a fiaikat álmodni a jövőről. És ez a legszebb egyébként, abban, hogy mit jelent apának lenni.
És úgy találkoznak majd az álmok, és nem így lesz van. Belőle valami
így
defektes.
Van, így van. Nem én álmodom meg az ő életpályájukat. Én azt a férfit álmodtam meg, aki tud álmodni. És gyönyörű dolog most, hogy a felnőtt kornak a küszöbén vannak, látni őket, megragadni ezt az álmot, és elindulni, megvalósítani ezt az álmot. És ahhoz, hogy ez megtörténhessen, nekik tudniuk kell, hogy mit jelent férfinak lenni, ez az identitásnak a kérdése, ez az én felelősségem, hogy megtanítsam őket erre, ez a lovagság, amelyik mindazzal jár, amiről beszéltünk, tudni kell azt, hogy mit jelent álmokat álmodni, és álmokat élni, megvalósítani, hogy erre megvan a joguk, megvan a méltóságuk, az összes adottságuk, képességük azért adatott nekik, függetlenül azoknak a mértékétől, hogy ezeket az álmokat megálmodják, és aztán megvalósítsák, és aztán nagyon fontos, hogy amikor eljön az idő, akkor merjük mi apaként elengedni ezeket a fiatal embereket.
Engedjük álmodják őket, a maguk
álmaikat. Álmodják és éljék a saját álmaikat.
Pillanatok alatt oda jutnak ők is az életkorukban, hogy átveszik minden tekintetben tőlünk a szerepet, lovagokat nevelni, hódítókat, harcosokat, kapcsolatok emberét. Mit üzennél így egy nagyobb körben a fiúknak, férfiaknak?
Hát egy mondatban, ami így a szívemből kiszakad, az az, hogy uraim, higgyük el, hogy meg tudjuk csinálni. És ne adjuk fel.
Én a magam részéről nem fogom, és hiszek neked ebben a kérdésben is, meg sok minden másban. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk néhány percig, és azt kívánom, hogy ami még a lehetőségeidben van a nagyfiaid irányába, azt tud véghez vinni, és nagyon sok erőt megáldást kívánok ahhoz a talán még nagyobb, de nem biztos, hogy fiakat nevelésnél nagyobb feladat létezik, de hát minden más munkáthoz, szolgálatodhoz nagyon sok erőt meg áldást kívánok.
Köszönöm, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóimtól pedig azzal búcsúzom, hogy hallgassák ezt a műsort, meg egyáltalában a Halas Rádiót, szolgáltassanak bizalmat ennek a műsornak. Isten áldja meg mindegyikőjüket.